Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
7 óra 41 perc van, folytatjuk Árószálasi Zoltánnal, az MBH Elemzési Centrum igazgatójával, a magyar iparról beszélgetünk, és hát azt taglaltuk már az előző részében is a beszélgetésünknek, hogy milyen állapotban van most, mitől függhet az, hogy újra talpra tud-e állni. Hát gyakorlatilag 4 év után, mert hogy 2022 óta nem volt éves szintű növekedés átlagban a magyar iparban. Mennyire befolyásolja a magyar ipar kilátásait az, hogy azért február 28-a óta velünk van egy iráni válság, hormuzi szoros zárlattal, egyebekkel, szóval ez mennyire nehezítheti meg a magyar gazdaság ipari szektorának a dolgát?
Hát semmiképpen sem jó. Tehát ugye nyilvánvalóan ez a közel-keleti báborús helyzet azért elég teljesen rányomja a bélyegét a növekedési lehetőségeire a világgazdaságnak, és a legerősebb csatorna ugye itt az energiaárak emelkedése. Ugyanakkor azért azt el kell mondjam, hogy mondjuk a Covid-dal, vagy a közelben kirobbant, ugye 4 évvel, most már több mint 4 évvel ezelőtt kirobbant orosz-ukrán háborúhoz képest, lehet, hogy valamivel kevésbé problémás ez mondjuk az ipari szektor, vagy az autógyárak szempontjából. Talán 1-2 héttel voltunk a február végi a konfliktus kipattanása után, amikor Volkswagen szóvívőjét meg is kérdezték, hogy amúgy a cégnek a beszállítói láncát mennyire érinti a háború, és ők akkor még azt mondták, azt állították, hogy nem igazán érzik mondjuk az ilyen alkatrész beszállítás nehézségein keresztül, vagy bármi ilyesmin keresztül, hogy probléma lenne ebből. Nyilvánvalóan, mivel ugye az inflációs nyomás megnő, meg a gazdasági növekedés lehetőség ugye elcsökkennek, nyilván ez egy általános a konjunktúrák valamelyest visszafogó állapotot jelent, de egyelőre úgy látom, hogy itt specifikusan az autógyártás, járműgyártás, az ipari termelés szempontjából az ilyen beszállítói oldalt nem érinti. Nyilvánvalóan egyébként, ahol mindenképpen meg kell nézni a hatásokat, az ugye az energiafelhasználás, ugye Magyarországon a feldolgozóiparnak a mondjuk az Európai Uniós átlaghoz képest nagyobb súlya miatt azért egy energiaintenzívebb gazdasági szerkezet van, tehát nagyon nem mindegy, hogy mondjuk az elektromos áram vagy a földgáz ára hogyan alakul, és azért az a jó hírem van, szerencsés hírem van, hogy ez nem mutat drámai kiugrást, különösen az elektromos áram áránál nem látjuk ki ezt, tehát ha megnézzük, hogy mondjuk március-áprilisban mi volt az átlagos egy megawattórára jutó elektromos áram ár euróban, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon ez egy olyan, hát olyan 130 euró volt átlagosan, de ez nem lóg ki sem az európai trendből, sem azt nem lehet mondani, hogy ez egy jelentős ugrás lenne. Hát évelején januárban ennél magasabb árakat is láttunk. Nyilván a földgázár az más tészta, ott azért látható áremelkedés, és ugye az ipari üzemek földgázt is előkesebb felhasználhatnak. De itt is azt látom például ma reggel, hogy a holland TTF gázár május szállítása időzőjelben már csak 41 euró megawattóránként, ugye ez itt felugrott 60 fölé is, itt a március közepe táján, azóta egy jelentősebb enyhülés van, de azért az igaz, hogy magasabb szinten vagyunk, mint mondjuk egy éven keresztül 30-35 euró, de már nem olyan sokkal. Tehát, hogy azért az a szerencsés helyzet van, és hát reméljük így is marad, és hogy a felek tényleg kibékülnek, mert akkor nyilván a helyzet még jobban tud lenyugodni, de hogy azért egyelőre nem látunk akkora drámát vagy katasztrófát sem a beszállítói láncokon keresztül, sem mondjuk az energiaárak emelkedésén keresztül, ami negatívan hatna a magyar iparra. Reméljük így marad.
A beszállítói láncok esetében egyébként van abban az értelemben COVID hatás, hogy a COVID időszakban nagyon-nagyon megígérték ígérre földre például az európai nagygyárak, hogy ahogy mondják ezzel a durva szóval, diversifikálják majd a beszerzésüket, és egyébek mellett arról is beszéltek például, hogy lehet, hogy Törökországból rendelnek, ott alakítanak majd gyárakat, megkerülve például a nagyon hosszú tengeri ázsiai hajózást. Szóval ennek a hatása is érzékelhetőek, vagy csak arról van szó, hogy kialakultak kerülő útvonalak, amelyek a hormuzi szorost például elkerülik?
Hát igen, itt specifikusan azt gondolom, hogy a hormonszoros az mondjuk annak a jármű szektornak az alkatrészellátásában jóval kisebb szerepet játszik, mint mondjuk a Vörös-tengeren, vagy mondjuk a Szuezi csatorna. Illetve hát ugye, ha még emlékszünk, volt talán egy év vagy másfél éve, amikor ugye az Arab-félsziget déli részén lévő lázadók lőtték ott a tengerszorost, hogy annak például ebből a szempontból komolyabb hatása volt egyébként a beszállítói láncra. Úgyhogy ezért is mondom, a hormonzi szoros az leginkább az energiaellátás, meg mondjuk a műtrágya, meg bármi olyasmi ellátása szempontjából kritikus fontosságú, ami ugye energiahoz kötődik, vagy nyersanyagokhoz kötődik, vagy földgázhoz kötődik, vagy abból csinálnak. Például műtrágyát, tehát az ott is fontos dolog, de itt az alkatrészellátás szempontjából másodlagos fontosságú az a szoros volt. Amit ugye említettél a Covid-dal kapcsolatban, az nyilvánvalóan egy hosszabb távú folyamat, ami valamennyire elkezdődött, meg hát talán be is fejeződött. Ugye ott az volt a probléma, hogy hirtelen leállt minden, és akkor ugye akinek több tartaléka volt, az jobban bírta. Csak hogy amikor megy rendesen a globalizáció, meg a szállítások, vagy fogalmazunk úgy, hogy nincsenek ekkora disztrukciók, akkor a cégek viszont jobban megnézik azt, hogy jó, tartsunk nagy raktárkészletet, de azért ennek költsége van. Mert hogyha ugye nincsenek fennakadások, disztrukciók, akkor ezeket a költségeket általában csökkenteni igyekeznek a cégek. Az meg pont nem abban az irányba nyomja őket, hogy plusz ilyen redundáns tartalékokat tegyenek a rendszerbe, máshonnan szerezzék meg a dolgokat. Ráadásul azt is hozzá kell tenni, hogy azért ezekben a gépjárművekben, hogyha mondjuk nem ugyanaz a gyártó, vagy márka számára van gyártás ebben vagy abban az országban, akkor ez nehéz átállni. Tehát ezek az alkatrészek viszonylag specifikusak. Tehát ahhoz, hogy ez könnyen megtörténhessen, ahhoz nem is csak hónapoknak, hanem szerintem akár éveknek is el kell tenniük. Tehát hogy ezek nagyon hosszú folyamatok. Én itt azt gondolom, hogy a jelenlegi konfliktussal kapcsolatban nem erről van szó. Tehát, hogy itt, ahogy említettem, inkább az energiahordozókat érinti szerencsére, és nem annyira ezeket az ipari beszállítókat.
Hát meglátjuk, hogy a magyar ipar helyzete hogyan alakul, hogyan tud esetlegesen az európai nagy megrendelések újra beindulni, és akkor mondjuk esetlegesen egy jobb évet produkálni a magyar ipar. Így végezetül azért arra rákérdeznék, hogy május elején, talán közepétől lesz egy új parlament, lesz egy új kormányzat, és úgy tűnik, hogy egyelőre a piac nagyon bizakodó, a forint erősödik. Ez a 367 forintig, sőt most már 363 forintig erősödő forint árfolyam az euróval szemben, ez mennyire jó a magyar gazdaságnak, vagy furcsa ezt mondani adott esetben, mennyire nem jó?
Igen, szerintem a kérdésed az jó, mert ugye az, hogy az nem feltétlenül, úgy fogalmaznék, hogy az, hogy nagyon-nagyon erősebb, de az nem feltétlenül önmagában véve minden körülmények között pozitív. De azért ezt el kell mondanom, hogy ugye ez a hatalmas erősödés, ami inkább ugye hétfőn volt, valamelyest kedden, ez nagyon komolyan várakozásokat tükröz abból a szempontból, inkább két dologra kell itt gondolni. Az egyik, hogy Magyarország hozzájutott az Európai Uniós forrásokhoz viszonylag gyorsan. A másik pedig az, hogy Magyarország csatlakozhat az euróövezethez, még ugye a korábbi politikai vezetés az ugye ezt abszolút nem támogatta. Ugye mind a kettő dolog azért forint erősítő hatású, tehát hogyha mind a kettő bekövetkezik, akkor ezzel azt kell mondjam, hogy a forint egyensúlypálya valószínűleg egy erősebb szintre kerül, de azért minden határon túl tényleg nem valószínű az erősödés, mert ugye nagyon sok minden befolyásolja ugye a deviza árfolyamokat, de hát ne felejtsük el, hogy volt sajnos egy nagyon komoly inflációs periódus, jóval magasabb volt az infláció itt, mint az eurózónában, és azért hosszú távon a deviza árfolyam ezt azért általában valamennyire leszoktuk tükrözni, leszoktuk képezni. Tehát, hogyha nagyon erősödne tovább a forint, ugye nominálisan, tehát egyre kevesebb forintot kell adni egy euróért, az nagyon komoly reál felértékelődést okoz, amelyek már az export szektornak nem jó. Tehát én azt gondolom, hogy ez az erősödés hosszú távon, hogyha tényleg minden nagyon szuper alakul, hát azért majd meglátjuk, nekem mondjuk vannak kétségeim, de hosszú távon akár benne is lehet. Az már egy nagyobb kérdés, hogy innen még tud-e tovább erősödni a forint. Én azért nem vagyok benne biztos. Nekünk ugye a választások előtti előrejelzésünk év végére ilyen 390-es EU-ti fárszámok mutatott, ebben most ezek után azért érzékelünk egy pozitív irányú kockázatot, hogy ezt az erősebb forint irányában majd el kell mozdítanunk hamarosan, de abban nem vagyok biztos, hogy ezekről az általában említett 363-as szintekről most azt kellene előrejeleznünk, hogy még sokkal tovább erősödjön a forint. Ahogy említetted, ez lehet káros is egy szint után, és ezek a hatások egyre erősebbek lehetnek, minden többek erősödött a forint.
Ha már a forint előrejelzéseteket mondtad, akár a GDP, akár az inflációs várakozásotokat kell majd módosítani, mert azért legalábbis az előző, most már ügyvezető kormányzat részéről nagyon optimista gazdasági előrejelzésekre alapulva lett meg a költségvetés. Én ilyen 4,1%-os gazdasági növekedésre emlékszem, és igen alacsony inflációra. Az inflációt talán még össze is jöhetett, a 4,1%-os növekedésben már szerintem senki sem bízik igazán. Szóval mikor jött el az a pont, amikor mindenki módosítja a várakozásait?
Hát ugye azt gondolom, hogy azért a 2026-os gazdasági növekedésre a politikai változásnak még kisebb mértékű hatással lesz. Egyébként, hogy a konkrét számokról beszélünk, hát igen, ez a 4% körüli várakozás, bár én azt hiszem, hogy a legutóbbi bemondása ugye a legköszönő kormánynak már csak inkább valami 3% körüli volt, de az is nagyon optimista ma már. Tehát mi a magunk részéről az idei évre 1,6%-os gazdasági növekedésre számítunk. Ugye a Magyar Nemzeti Bank is kijött sokkal utánunk az ő előrejelzésével, amit 1,7-re számítanak. De azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a 2%-ot megcsípjük idén, ahhoz nagyon jó kell sülni el mindennek, nem vagyok benne biztos. Amiről beszéltünk, és ami ugye a forint erősödéséhez is hozzájárulhatott, az EU-s források kiszabadítása, stb. De azt gondolom, hogy ez inkább 2027-28-tól dobhatja meg valamelyest a gazdasági növekedést, hát onnantól kezdve lehet számítani ennek a megjelenésére. Ami az inflációt illeti, ott meg hát itt már azért a választások előtt is azt láttuk, hogy ugye nagyon sokféle hatás van, de azért van egy nagyon jó hírem is, mert az év elején február-márciusban 2% alatt volt az infláció, amire egyébként fél évvel ezelőtt abszolút nem számított szerintem senki, mi sem. Úgyhogy így elég jó helyzetből indulunk ki. Na most ugye itt van ez az iráni háború, mentek fel az energiárak, ugye mesterségesen is le van nyomva ez az infláció, ne felejtjük el, most nem akarok már belemenni ennek a részleteibe, de hogy itt valamekkora emelkedés jöhet, de azért az éves átlag miatt gondoljuk, hogy remélhetőleg a 3,5%-ot nem fogja meghaladni, úgyhogy iráni helyzet ide, háború oda, én azt gondolom, hogy egy idő után újra arról kell majd beszélnünk, hogy mikor fog kamatot csökkenteni az MNB, és ugye most erősödött a forint is, ami meg ezt pláne segíti. Úgyhogy azt gondolom, hogy az inflációban a kiinduló helyzet az jóval jobb, mint ahogy ezt fél éve gondoltuk. A GDP növekedésének hát az idei évre azért azt gondolom, hogy ez a 2% is nagyon-nagyon jó lenne. Jövőre viszont, hogyha minden jól alakul, azért akár 300%-os növekedést is meghaladhatja a magyar gazdaság.
Hát erre mondják, hogy úgy legyen. Árok Szalasi Zoltánt, az MBH Elemzési Centrum igazgatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm szépen, viszont hallásra, szia!
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.